Kedves gyerekek, kedves nővérek, kedves testvéreim! Szeretnék valamit elmesélni a saját életemből. Talán sokan tudjátok, hogy édesapám egy nagyon-nagyon okos ember volt. Amikor fiatal volt, egy kicsit idősebb, mint ti, kétszer országos matematikai versenyt nyert. Nagyon sok nyelven tudott. Ámulattal néztük. Nekünk gyerekeknek, mi négyen vagyunk testvérek, soha nem kellett azt mondani, hogy tanulj, hogy figyelj oda az iskolában. Tudtuk, hogy a tudás óriási kincs. Az ember életét, szívét kitágítja, gazdagítja. Nagyon kicsi voltam, amikor bennem már ez a gondolat megfogalmazódott, hogy ha nagy leszek és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. De nem sokkal később édesapám egy sokkal fontosabb dolgot tett velem. Körülbelül 8 éves lehettem, volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Szegénynek csak a feje növekedett, a teste egyáltalán nem, olyan kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Sokáig a szüleim azt mondták, hogy nekünk ezt a betegséget, ezt a nagyon beteg rokont gyerekként nem kell látnunk, annyira szörnyű. De ahogy 8 éves lettem, édesapám egyik nap kézen fogott, és azt mondta, hogy menjünk el a kórházba meglátogatni ezt a rokonunkat. Mindmáig csodálkozom, hogy miért engem választott ki. Van két bátyám, van egy húgom, de úgy érezte, ezt velem akarja átélni, nekem akarja megmutatni. Elmentünk a kórházba, ahol nagyon sok ilyen beteg feküdt. Volt olyan, aki vas tüdőben, egy ilyen nagy csőben élt. Volt, akinek kicsi gégemetszése volt, úgy pumpálták be az idejébe a levegőt. Borzalmas volt látni, szörnyű. Néhány napig a látogatás után meg sem tudtam szólalni. De ettől kezdve édesapámmal együtt gyakran együtt mentünk el ehhez a rokonunkhoz. A rokonunk egyébként egy nagyon kedves és vidám ember volt. Nálam egy 3-4 évvel idősebb. Nagyon szerette a vicceket és gyűjtötte. Ha mentünk, mindig viccet mesélt. Nagyon szeretett sakkozni. Oda lehetett tenni a sakktáblát a feje mellé, mondta a lépéseket. Nagyokat kacagott, akkor is, ha nyert, akkor is, ha veszített. Annyira fölváltodottam, hogy egy idő után egyedül is elmentem őt a kórházban meglátogatni. Aztán ő nem sokkal később meghalt, mert a legtöbb ilyen beteg gyermek nagyon hamar meghalt. Egy néhány évig nem mentem a kórházba, de utána azt éreztem, hogy kell mennem a többi beteg gyermekhez és fiatalhoz. Így is történt, elkezdtem oda járni, gyakran tolókocsiban kivittük őket sétálni, vagy templomba elhoztuk. És ilyenkor egy-egy ilyen látogatás után, hogy eljöttem, a szívemben hatalmas nagy örömöt és békét éreztem. És rájöttem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy okos ember legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves gyerekek, azért is mondtam el az életemnek ezt a nagyon fontos eseményét, mert ez arra is tanít, hogy szenvedésből, betegségből, bajból élet tud fakadni. Ez a rokonunk nagyon sokat szenvedett. Egész életében soha egy lépést nem tudott tenni, a kezét nem tudta megmozdítani. És mégis egy nagyon vidám, szeretettel teli, örömmel teli fiatalember volt. Az én életemben az ő emléke óriási nyomot hagyott. Ebből a sok szenvedésből élet fakadt. A mai napon valami nagyon hasonlót ünneplünk. Úgy hívjuk ezt az ünnepet, hogy a kereszt fölmagasztalása. Jézus keresztjéből élet fakadt. A kereszt élet fája. Sokszor így van az emberi életben. A fájdalmak, a szenvedések, a hittel, szeretettel fogadjuk, akkor gyümölcsöt hoznak, termést hoznak, alakítanak minket. Együttérzőbbé, nagy lelkűbbé tesznek. Megnyitják a sokszor nagyon zárt szívünket. Olvastam egy férfiről, aki daganat miatt elveszítette az egyik lábát. És ebben a rettenetes betegségben, amikor majdnem úgy tűnt, hogy ő meg fog halni, életében először őszintén imádkozott. És a feleségétől bocsánatot kért, amit soha addig nem tett. Mindenért, amit addig ellene elkövetett. És sok-sok év után újra kimondta neki, hogy szereti, és hálás neki. És utólag azt mondta, hogy ezt a betegséget soha nem választottam volna. Kihagytam volna az életemből. De így utólag nézve, az életem egyik legnagyobb ajándéka lett. A szenvedésből sokszor élet fakad. És kedves gyerekek, valami ilyesmi történt az Annunciáta nővérek közösségének a születésekor és a megerősödésekor is. Az Annunciáta nővérek közössége Grazban született 1860-ban, és aztán Szombathelyre jöttek át, de még nem voltak igazi szerzetes nők, kis nővéreknek hívták őket. Segítő nővérek voltak kórházakban. Az első világháború után az a rend, amelyik mellett segítettek az irgalmas nővérek, úgy döntöttek, hogy ezt a közösséget tovább fölvállalni nem tudják. És szélnek akarták őket ereszteni. A kisnővérek lelkében óriási fájdalom volt ez. Úgy érezték, hogy az eddigi odaadott életük semmivé válik. És akkor volt egy nagyon szent életű gyóntatójuk Szombathelyen, akit Boda János kanonikusnak hívtak, illetve volt egy nagyszerű püspök, Mikes János. Ők elhatározták, hogy ezt a közösséget meg kell menteni. És ekkor született meg, igazi szerzetesként a kisnővérekből, az Annunciáta nővérek közössége. Nagy fájdalomból, amit átéltek, élet fakadt. Boda János kanonok a nővérektől megkérdezte, hogy ki az, aki, hogyha alakulna egy szerzetes rend, valóban örökfogadalmat tenne. A kisnővéreknél ugyanis nem volt még örökfogadalom. És nagyon sokan közülük gondoltak arra is, hogy talán később majd férhez mennek, gyermekeik lesznek. A kanonok úr azt mondta, hogy egy hónap gondolkodási időt ad. Nővérek bementek a kápolnába, imádkoztak, mivel 3 óra múlva egy kivételével mindegyik döntött, hogy ő szeretné az egész életét Istennek adni. Nincs szükség egy hónapra. Másnap reggel ment, és a főnök nő vitte az aláírásokkal a kérést, hogy itt igazi nővérekké válhassanak. És valami hasonló történt 1937-ben, egy kicsikét később, volt egy szalézi atya, Domitrovics József atya, aki Brazíliában volt misszionárius, hittérítő, és segített többek között egy lepra telepen, ahol nagyon beteg emberek, leprás betegek éltek, és oda kért nővéreket. A nővérek vezetője eleinte azt mondta, hogy ilyen helyre sajnos nem tudunk nővért küldeni. Ez olyan, mintha halálba küldenénk valakit. De az atya annyira könyörgött, végül is a főnöknő megengedte, hogy a nővérek, ha valaki önként jelentkezik, akkor esetleg egyet-kettőt ad Brazíliában. A 60 nővér közül, akik annyi adban az időben voltak, több mint 30-an írásban jelentkeztek erre, hogy szívesen mennek Brazíliába, a lepratelepre. Ebből a több mint 30 nővérből választottak ki 5-öt, és ő általuk született újjá a nővérek közössége Brazíliában, aztán később Afrikában. Iskolákat alapítottak, anyaházuk lett, ahol több mint 2000 gyermek jár az ő iskolájukba, plébániákon segítenek. Ebből fájdalomból és keresztből élet fakadt. Kedves gyerekek, a mai napon ezért adunk hálát. Hálát adunk azért, hogy Jézus keresztjéből élet fakad. A mi életünk fájdalma is, ha szeretettel, hittel hordozzuk, akkor gyümölcsöt hoznak. És hálát adunk a nővérekért, azokért a legelső nővérekért, akik 103 évvel ezelőtt egyetlen nap alatt döntötték el, hogy az egész életüket Istennek adják. Azokért, akik szintén sok-sok évvel ezelőtt vállalták azt, hogy Brazíliában a lepratelepre elindulnak, azzal a tudattal, hogy valószínűleg soha többet az életben haza nem jöhetnek. Hálát adunk, hogy ebből az áldozatból élet fakadt. És ennek a gyümölcsét most mi is itt sátáron, hála Istennek, megtapasztalhatjuk, megkaphatjuk. Amen.
Isten, a kérdésre.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.